Ez a műsor Joyce Meyer barátai és támogatói segítségével jött létre.
Nos, elmondom, mi történik. Amikor Isten elkezd a dolgok mélyére ásni, akkor azonnal forró lesz a lábad alatt a talaj. Jól van, Joyce, úgy gondolod, megbocsátottál neki? Akkor miért fordulsz el mindig, amikor meglátod őt? Tudom, hogy igen lesz a válasz a kérdésemre, de akkor is felteszem. Fordult már elő olyan, hogy valaki megbántott? Kihasznált? Rosszul bánt veled? Megalázott? Hazudott? Megcsalt vagy becsapott? Volt már olyan, hogy rengeteget tettél másokért, de amikor neked volt rájuk szükséged, nem jutott idejük rád? Ugye milyen nehéz ez? Azok után, amit érted, tettem? Úgy gondolom, ha valóban igaz keresztény akarok lenni, akkor fel kell tennem magamnak a kérdést. Istenem, ha elvárom tőlük, hogy viszonozzák, amit értük tettem, akkor tényleg önzetlenül segítettem? Vagy csak a strigulákat húztam, hogy mennyivel tartoznak nekem majd később. Ma menjünk egy kicsit mélyére a dolgoknak, jó? Ne csak a felszínt kapargassuk. Tényleg ássunk a mélyére, hogy miről is szól ez az egész valójában, és essünk túl rajta. Nem tudok a Bibliából jobb példát hozni, mint József, és lehet, hogy már a könyökötökön jön ki, hogy megbocsátott a testvéreinek, de szerintem ez a történet egyszerűen bámulatos. A testvérei irigyek voltak rá, mert ő volt apuci kedvence, aki még egy különlegesen színes kabátot is kapott, és ez egyáltalán nem tetszett nekik. Mindezek tetejében még volt egy álma is, hogy mindegyikük felett fog állni, és ők meghajolnak majd előtte. Ráadásul, mivel még elég fiatal és meggondolatlan volt, ezt el is mondta nekik. De valójában nem akart rosszat, csak még nem volt elég érett. Így aztán a testvérei megutálták őt. Amiről a Biblia is egyértelműen beszámol, és végül eladták rabszolgakereskedőknek. Először meg akarták ölni, de aztán meggondolták magukat, és eladták. Az apjuknak meg azt mondták, hogy egy vadállat végzett vele, és meghalt. A vérbe mártott kabátját vitték csak vissza. A rabszolgakereskedők pedig eladták őt egy gazdag férfinak, akinek Potifár volt a neve, és Potifár feleségének megtetszett József, de ő megőrizte fedhetetlenségét Isten előtt, bármibe is került. Megismétlem. Nagy árat fizetett a becsületességéért, de tisztességes maradt. Na még egyszer. Mekkora szükségünk van ilyen emberekre, akik minden körülmények között becsületesek maradnak, és nem törődnek a következményekkel, bármi áron kitartanak az elveik és a tisztesség mellett. Mi arra hivattunk el, hogy segítséget nyújtsunk azoknak, akik hozzánk fordulnak. De a keresztény emberek közötti és az egyházon belüli megalkuvás teljesen romba dönti a becsületünket és hírnevünket. Ugyanazok az emberek, akik rábeszélnek, hogy alkutkös, utálni fognak, ha megteszed. Olyan valakit akarnak látni, aki kiáll az igazságért és helyesen cselekszik. Példaképet akarnak látni. Hát elmondom még egyszer. József tisztességes és becsületes maradt, és ahelyett, hogy ágyba bújt volna más feleségével, visszautasította ezt. Az asszony pedig hazudott róla, azt állítva, hogy megpróbálta megerőszakolni. És Potifár ártatlanul börtönbe záratta. Körülbelül 13 évre. Olyanért, amit el sem követett. Hát, neki tényleg kijutott a szenvedésből. Amíg börtönben volt, megismerkedett a fáraó főpohárnokával és sütőmesterével, akik okkal kerültek oda, de szerettek volna mielőbb kikerülni onnan és visszakapni az állásaikat. Volt néhány különös álmuk, amit József megmagyarázott nekik, és ennek köszönhetően végül még a börtönből is kiszabadultak. És József csak egy dolgot kért tőlük, ne feledkezzetek meg rólam. Na, mit gondoltak, mit tettek? Hát persze, hogy azonnal elfelejtették, és ott hagyták. De aztán végül fáraónak is volt egy álma, amit József megfejtett, mire a fáraó magához vette őt. És ha tanulmányozod a Bibliát, akkor valószínűleg megismered majd a veremből a palotába vezető út történetét, hogy hogyan is vált József az ország második legbefolyásosabb emberévé. Nos, végül lehetőséget kapott, hogy bosszút álljon a testvérein és elégtételt vegyen. De mivel ez sem vallott rá, megbocsátott nekik, életük végéig gondoskodott róluk, és mondott valami nagyon fontosat, amit ma este mindannyiunknak fel kell ismerni, bár néha nehéz megemészteni. Azt mondta, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Vagyis Isten azzal a kimondott céllal engedte meg ezt az egészet, hogy József felnőhessen a feladathoz. Elmondhatom nektek, hogy amikor jól mennek a dolgok, azt élvezzük ugyan, de nem növekszünk általa. Viszont a nehéz idők idején felemelkedünk. És aki közületek már túl van valamilyen nehézségen, és már más szemmel látja a történteket, elmondhatja, hogy ez a helyzet segített felnőtté válnom Istenben. Mert amikor problémáid vannak, az egy próbatétel. És a holnapi napnak az egyik üzenete arról fog szólni, hogyan lehet a próbatételedből tanúságtétel. Mert ne felejtsd el, hogy a tanúságtétel mindig a próbatétellel kezdődik. De a legtöbben, miután a próbatételen túljutnak, a tanúságtételt elfelejtik, és csak a megpróbáltatásról beszélnek. Tudjátok, mi annyira szeretjük Jézust, amikor nincs semmi bajunk. Nagyon imádjuk, és oly boldogan dicsérjük az Urat, amikor megkapjuk a kinevezésünket, vagy amikor megszerezzük azt a pasit, akit akarunk, vagy éppen végre megszabadultunk tőle, vagy történjen bármi. Isten tesztel minket. Nehéz időszakokkal fog megpróbálni, és mutatok nektek egy igét, hogy lássuk, megtartjuk-e a parancsolatait, vagy sem, hogy a mélypontokon ugyanúgy szeretjük-e őt, mint a csúcsokon. Isten azért teszi ezt velünk, mert mindegyikünket használni akar. Neki konkrét terve és célja van mindegyikőtökkel, senkiről sem feledkezett meg. Istennek mindenkivel terve van, és mindegyikőtökre szüksége van. Ha azt hiszitek, hogy a világot egy maroknyi emelvényen álló prédikátor, vagy a televízióban szereplő néhány ember fogja megnyerni, akkor nagyon-nagyon tévedtek, mert a legtöbb ember, akinek szüksége van Jézusra, nem jár templomba, és nem néz keresztény tévéadót. Ha csak valamilyen okból nem tud csatornát váltani a tévéjén, és az ott ragad az egyik ilyen adón. Találkoztam egy férfival, akivel ez történt. Halálra rémültem, mondta, és elmesélte, hogy egy este teljesen betépve tévét akart nézni az éjszaka közepén, és amikor bekapcsolta, éppen az én műsorom ment, de ő nem akarta ezt hallgatni, ezért megpróbált csatornát váltani, de nem sikerült. Azt mondta, hogy az egyetlen gomb, ami működött, a hangerő növelő volt. Szerzett új elemeket, beletette a távirányítóba, de továbbra sem működött semmi. Nem tudott megszabadulni tőlem. Viszont amint a műsorom véget ért, a távirányító megjavult. Elmesélte, hogy térdre borult, bűnbánatot tartott, és meg lett váltva. De a legtöbb ember, akinek szüksége van Krisztusra, körülötted dolgozik, a környékeden él, abba a boltba jár, ahol vásárolni szoktál. És Isten minden egyes keresztényt elhívott arra, hogy boldog legyen, és igen, élvezze az életet, de van ennél egy sokkal felemelőbb feladata is számodra, hogy megoszd másokkal azt, amit Isten tett, érted. És ha félsz, és azt mondod, de hát én nem igazán tudok prédikálni, nem tudok az emberekkel beszélgetni, akkor őszinte leszek veled. Úgy vélem, sokkal többször tudnánk tanúságot tenni, hogyha befognánk a szánkat. A világnak arra van szüksége, hogy kimenjünk és keresztényként éljünk és viselkedjünk. Szóval mit gondolsz, vajon mi történne akkor, ha annak ellenére, hogy a munkahelyeden egyértelműen rosszul bánnak veled, te lennél az első, aki jelentkezik, amikor váratlanul segítségre van szükségük, és azt mondanád, szívesen segítek nektek ebben. Semmi nem szégyeníti meg jobban az ellenségeidet, mintha segítesz nekik, amikor bajban vannak. És semmi nem bosszantja fel jobban az ördögöt annál, mint mikor szeretetet mutatsz az ellenségeid felé, mert amint ezt megteszed, elvesztette a hatalmát feletted. Az egyetlen dolog, ami az utunkba áll, az érzéseink. De én úgy érzem, de tudjátok mit? Többek vagytok az érzéseiteknél. Az érzéseitek olyan dolgok, amik felett ti uralkodtok, és ne engedjétek, hogy ezek uralkodjanak felettetek. Teheted azt, ami helyes, anélkül, hogy késztetést éreznél erre. Amen. Elmondom még egyszer. Teheted azt, ami helyes, anélkül, hogy késztetést éreznél erre. Ha én csak akkor viselkedtem volna helyesen, amikor így éreztem, akkor most igen nagy bajban lennék. Pált rengetegszer bántották. Itt van egy kis összeállítás az igéből, ami igazán lenyűgöző. 2 Timóteus 4, 9-17-ig. Pál azt mondja, Siess, jöjj el hamar hozzám. Démász ugyanis elhagyott engem, mert jobban szerette ezt a mostani világot és a világi élvezeteket, és Tesszalonikába ment. Crescens Galáciába utazott, Titus pedig Dalmáciába. Nos, úgy tűnik, a fiúk szétszélettek. Ez velem is megtörtént, amikor Isten elhívott engem, hogy Biblia tanításba kezdjek. Abban az időben egy olyan egyházba jártam, ahol nem igazán helyeselték azt, hogy nők szolgálatot végezzenek. Nem gondoltam, hogy ezzel bármi probléma lenne, mivel Isten hívott el erre, és rájöttem, hogy csak Istennek kell engedelmeskednem. De bizony, a barátaim elszélettek mellőlem, a szélrózsa minden irányába, és egy pillanat alatt azon vettem észre magam, hogy mindenki rólam pletykál. Felszólítottak, hogy hagyjuk el a gyülekezetet. Elvesztettük a barátainkat. A családok kiközösítettek. Ha Istent szeretnéd szolgálni, jobb, ha felkészülsz, hogy ennek bizony ára lesz, mert ez nem mindig sétagalop. Nem tapsoltok valami hangosan? Látjátok, már nem is olyan biztos, hogy azt akarjátok, hogy Isten használjon benneteket. Ó, Istenem, használj engem, rendelkezz velem addig, amíg ez kényelmes és jó érzés. Pál azt mondja, egyedül Lukács van velem, vedd magad mellé Márkot és hozd el magaddal, mert nagy hasznomra van a szolgálatban. Tükhikoszt pedig Efézusba küldtem, amikor jössz, hozd magaddal a köpenyemet, de főként a könyveket és a pergament tekercset, amit Karposz házában, Troászban hagytam. Alexander az ötvös mester sok bajt okozott nekem. Na most figyeljetek, de ehhez semmi közöm. Az Úr majd megfizet neki cselekedetei szerint. Mi ez, ha nem szabadság? Ez a fickó tényleg nagyon gonoszul bánt velem. De nem aggódok emiatt. Még csak nem is foglalkozom vele. Csak imádkozom érte és átadom Istennek. Majd Isten gondoskodik róla. Isten majd foglalkozik ezzel. Azt mondja, légy résen vele kapcsolatban, mert erőteljesen ellenkezett azzal, amit tanítottunk. Első kihallgatásomkor senki nem támogatott, mint egy pártfogó, és nem volt mellettem, hanem mindenki cserben hagyott. Ezt figyeld! Ne számítsa ezt bűnei közé az Isten! Milyen kereszténységgel szembesülünk itt összehasonlítva azzal, amit manapság megélünk? Én bárhol hirdethetem ezt az üzenetet, bármilyen egyházban, bármekkora arénában, és a végén arra kérhetem az embereket, hogy álljanak fel, hogyha imára van szükségük ahhoz, hogy meg tudjanak bocsátani, és a 42 éves szolgálatom során soha nem fordult még elő olyan, hogy a közönség 80%-ánál kevesebben álltak volna fel. Még soha nem volt ilyen. Ma este majd letesztelek benneteket is, aztán meglátjuk, mennyire vagytok őszinték. De tudjátok, ez elég ijesztő, és engem is érint, mert Isten azt mondja, hogy csak akkor vagyunk erősek, ha egység van közöttünk. És azt is, hogy el nem múljon úgy nap, hogy haragosan fekszünk le, mert ez kaput nyit az életünkben az ördögnek. Ezért adtam azt a címet a könyvemnek, hogy tégy magadnak egy szívességet, és bocsáss meg. Azt gondoljátok, hogy szívességet tesztek az ellenségeiteknek, pedig nem értük teszik. teszitek. De amikor megbocsátasz nekik és elkezdesz imádkozni értük, akkor Isten képes lesz felfedni előttük az igazságot, ami megbánásra indíthatja őket, és talán meg lesznek váltva ahelyett, hogy elvesznének. Ezáltal betölthetjük azt a munkát, amire Isten elhívott bennünket, és segítségére lehetünk terve megvalósításában. De visszatérve a 16. versre, első kihallgatásomkor senki nem támogatott, és nem volt mellettem, hanem mindenki cserben hagyott. Ne számítson ez bűneik közé, de az Úr mellém állt. Mindenki elhagyta őt, de Isten soha nem hagy el bennünket. Isten soha nem hagy el bennünket. Nem lehetek haragban az emberekkel, miközben bensőséges, személyes kapcsolatot próbálok kialakítani Istennel. Ha csak Isten nem tesz kivételt velem, ez nem fog működni. Amikor Isten arra kér, hogy tegyünk meg valamit, akkor az komolyan is gondolja, és minden, amit kér tőlünk, a javunkat szolgálja. Nem érte tesszük, hanem önmagunkért. Úgyhogy ha Isten a bevételeid 10%-át kéri, akkor arra nem neki van szüksége, hanem neked. Ez a titok, hogy tulajdonképpen ez értünk van, és rajtunk fog segíteni. Tehát amikor arra kér, hogy bocsáss meg az ellenségeidnek, akármit is tettek veled, s imádkozz értük, mondj áldást felettük, akkor ezt komolyan is gondolja, és magunknak okozunk fájdalmat, amikor nem ezt tesszük. Viszont ha engedelmeskedünk, megtapasztalhatjuk, hogy Isten a mi oldalunkra áll, és egészen biztos, hogy a jutalom, amit nekünk készít, messze túlszárnyalja majd azt a veszteséget, amit nekünk okoz. Szinte hallom, hogy néhányan azon gondolkodtok, de te nem tudod elképzelni, mit tettek velem. Nem tudod, mit műveltek velem. Tényleg nem tudom, de azt tudom, hogy az apám mit tett velem, és azt is tudom, hogy évekig gyűlöltem őt ezért, ami csak még inkább megkeserített, és piszok nehéz volt vele együtt élnem. Mert az fog a körülötted élőkre kiáradni belőled, ami benned van. Rajta. Amit van, abból adsz másoknak. És néha észre sem veszed a keserűséget, a sértettséget, és azt, hogy másokkal hogyan viselkedsz. Én sem vettem észre, és elmondom, hogy egészen addig azt hittem, hogy megbocsátottam az apámnak, amíg Isten arra nem kért, hogy segítsek rajta. És megdorgáltam Istent, mert azt hittem, az ördög kéri ezt tőlem. Tényleg, úgy gondoltam, hogy Isten nem kérheti ezt tőlem. Ők akkoriban Dél-Kelet, Missouriban éltek, és Isten azt mondta nekem, költöztesd őket a közeledbe, és gondoskodj róluk, amíg meg nem halnak. Szerintetek mennyire vágytam erre? Egyetlen porcikám sem akart egy fillért sem költeni rájuk, bármit is tenni értük, látni őket, vagy adni nekik bármit is. De tudjátok? Ez volt a leghatalmasabb szívesség, amit valaha magamért tettem. Az egész életemben. Az emberek nevetnek, mikor erről beszélek, de ez az igazság, és Isten tudja ezt, úgyhogy nem kell megjátszanom magam. Szóval, mivel már elég öregek voltak, arra gondoltam, hát ha. Tudjátok, néhány éve csak kibírok. De hát a mi vérvonalunk genetikailag elég magas kort él meg. Anyám 90 éves volt, mikor elment, gondoskodnom kellett a nagynénémről. Ő is 90 évig élt. Apám 86 évesen halt meg. Volt egy nagyapám, aki 102 évet élt. A napokban utána néztem a statisztikáknak, hogy hányan élnek meg 100-nál vagy annál több évet, és képzeljétek, hogy mindössze az emberiség 2,2%-a éli meg ezt a kort. És leginkább a nők. Tehát azt mondják, két dolog lesz hatással arra, hogy meddig fogsz élni, a nemed és a genetikai örökséged. Úgy tűnik, én még itt leszek egy darabig. Elmélkedjetek velem ezen egy kicsit. Nem ez az első alkalom az életedben, amikor a megbocsátásról hallasz. Valószínűleg már korábban is hallottál erről. Hány éve is jársz közösségbe? 20-30? Biztos vagyok benne, hogy évente legalább egyszer vagy kétszer hallasz erről. Akkor hát kire haragszol? Rajta, kire vagy még mindig megsértődve? Egy kicsit megkeseredve. Tudjátok, a keserűség egy nagyon kis sunyi dolog, mert kívülről úgy tűnik, de hát én megbocsátottam neki. Úgy vélem, hogy a keresztények azt gondoljuk, minden megoldódik, ha elmondjuk a hivatalos megbocsátok neked imát. Tudjátok jól, hogy miről beszélek. De hát, Uram, én megbocsátottam. Én írtam itt egy kis tesztet. Úgy érzed, tényleg megbocsátottál valakinek? Hogy érzed magad, amikor azt hallod róla, hogy milyen áldott életet él? Vagy amikor valaki dicséri őt? Ó, micsoda, egy nagyszerű ember. Te pedig csak annyit mondasz. Aha. Tényleg az. Vagy talán mégsem annyira. Ugye? Nos, elmondom, mi történik. Amikor Isten elkezd a dolgok mélyére ásni, akkor azonnal forró lesz a lábad alatt a talaj. Jól van, Joyce, úgy gondolod, megbocsátottál neki? Akkor miért fordulsz sarkon minden alkalommal, amikor meglátod? Miért áll fel a szőr a hátadon, valahányszor csak azt hallod, hogy jól megy a soruk? Imádkozol azért, hogy áldja meg őket az Isten? A napokban beszélgettem néhány ismerőssel, és amit mondtak, abból rögtön rájöttem, hogy még mindig haragszanak valami olyan dolog miatt, ami már nagyon régen történt velük, és megpróbáltak engem is rávenni arra, hogy én is haragudjak. Én nem így élek. Nem teszek már ilyet. Aztán a következő fél órában megpróbáltam meggyőzni őket arról, hogy nekik sem kellene ezt tenni. Aminek az lett a vége, hogy rájöttek, észre sem vették, hogy a szívük mélyén még mindig nem bocsátottak meg. Na látjátok, ilyen ez a keserűség dolog. Szó szerint megkeseríti az egész életedet, ha a szádra veszed. Ha belegondolsz abba, hogy amikor olyan valakiről hallasz jót, akivel szemben keserűség van a szívedben, mindig ugyanolyan képet vágsz. Nem ilyet. Még a szád szélét is megnyalod, valahogy így. Fogadok, hogy mind ezt csináljátok. De az Úr szeretetével szeretlek. Ó, ki nem állhatom ezt. Emlékszem, a pásztorunk elvárta tőlünk, hogy így viselkedjünk egymással a gyülekezetben. De tudjátok, a lelki pásztorok sokszor rávesznek bennünket arra, hogy olyan dolgokat tegyünk, amihez nekik nem sok kedvük lenne, ha a helyünkben lennének. És természetesen volt egy lány, aki nagyon megbántott, és hazugságokat terjesztett rólam. És amikor menj, szeress valakit az Úr szeretetével, mondat elhangzott, ő volt az első, akit megláttam, és azonnal elfordultam. De akkor olyan volt, mintha a Szent Szellem azt mondaná, essünk túl rajta. Tudjátok, az egyetlen módja annak, hogy leromboljátok ezeket a falakat, az az, ha olyat tesztek, amit nehéz megtenni. Mindössze egyetlen ige. Ha nem bocsátunk meg az ellenségeinknek, Isten sem bocsát meg nekünk. Ez a legvilágosabb bibliai alapszabály. Bocsáss meg az ellenségeidnek, amiképpen mi is megbocsátunk nekik. Bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Máté 6-ban ezt mondja, hogy ha te nem bocsátasz meg, akkor a te mennyei atyád sem bocsát meg neked. És ha Isten nem bocsát meg nekünk, akkor az éket ver közénk, és elválaszt bennünket Istentől, szétszakítja a kapcsolatainkat, ami kihatással lesz az egész életünkre, és mindent csak összezavar. Az őszinte igazság az, hogy jó pár évet töltöttem el azzal, hogy egyfolytában haragudtam. Ha nem figyelsz eléggé oda, mindig lesz valami, ami miatt morgolódhatsz, de ne pazarold tovább erre az idődet. Annyira szeretném, hogyha ezután a konferencia után azt mondanátok, ez az, megértettem, egyetlen napot sem vagyok hajlandó tovább azzal tölteni, hogy haragszom valakire. Amen. Kinek volt ma szüksége erre az üzenetre? Rendben, kezdj el harag és sértettség nélkül élni. És elámulsz majd azon, hogy új erőre kapsz, és Isten megújítja az életedet. Tudjátok miért? Tudod, miért fog megbecsülni Isten? Mert tisztában van vele, hogy ez nehéz. De ha te képes vagy kivárni, hogy ő álljon ki érted, akkor soha többé nem tudnak már megbántani. Isten mindig kárpótolni fog, és megjutalmaz majd. De csak akkor, ha engedelmeskedünk az ő akaratának. Légy kész arra, hogy gyorsan megbocsáss, így elkerülheted a sértődöttség csapdáját. Meg kell bocsátanunk az ellenségeinknek, és imádkoznunk kell értük. Ez nem csak őket, hanem minket is megváltoztat. Engedjük el, Isten majd cselekszik. Mi nem tudjuk megváltoztatni őket, csak Isten.